Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Majd visszatér este fészkére, mennék én is az én babám ölében. Nincs olyan lány széles elágy a világon, kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged virágom. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapoltár, megmaradok híven az én babámnál. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Fecske, majd visszatér este a fészkére. Mennék én is az én babám ölében. Nincs olyan lány széles elágy a világon, kit úgy szeretnének, mint ahogy én téged virágom. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapoltár, megmaradok híven az én babámnál. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába. Nem kell nékem senki megunt babája, akármilyen szép is, akármit ígér is, hiába.
Kertbarátok.
augusztus 25-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a zöldség és gyümölcs növények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Mérnök úr, most már kicsit hűvösebbek a reggelek. Ilyenkor a kártevők, a korokozók alábbhagynak a tevékenységgel, vagy még mindig oda kell figyelni rájuk?
Ilyenkor, amikor egy picit a nyár után lehűl az idő, ugye nagyobb az eltérés az éjszakai meg a nappali hőmérséklet között, mert azért nappal azért eléggé felmelegedik, éjszaka pedig jobban lehűl, ezért a reggeli harmat mennyisége is nagyobb lesz. Ezért azok a kórokozók, amelyek ezt a reggeli harmatot szeretik nagyon, s főleg ezt a hőmérséklet változást, ezeknek nyilvánvalóan jobban kedvez. Ilyen például a paradicsomot fertőző Phytophthora infestans, de nagyon sokféle gombás betegség ennek kedvez ennek az éghajlatnak, tehát erre kell egy picit jobban odafigyelni. Kimondottan most ezzel az éghajlattal vagy időjárással sincsen fokozottabb növényvédelmi probléma. Tehát nem lehet azt mondani, hogy számottevően mondjuk most másképp kellene odafigyelni a növényekre, mint mondjuk egy héttel ezelőtt, tehát maradt az, hogy relatív csapadékban szegény időszakban vagyunk, ami ugye elsősorban a legtöbb gombás betegségnek nem kedvez, tehát a csapadékosabb időt azt jobban szeretik. A rovarkártevőknek, ha lehűl az idő, egyértelműen az hátrány, tehát általában ilyenkor azok nem tudnak annyira károsítani, de mondom, nem annyira számottevő ez a változás, hogy mondjuk ezt megérezze. Ha speciál most lenne akár egyes molyoknak, ugye, amelyeknek három nemzedéke van, és most van egy rajzása, lehet, hogy akkor egy picit itt most beszámít, hogy a párzások nehezebben mennek végbe, de nem hiszem, hogy ez annyira jelentős lenne, hogy ez konkrétan gyakorlatban, vagy nagyon speciálisan befolyásolhatja a növényvédelmet.
Egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, hogy talán korán barnulnak a vadgesztenyének a levelei, és le is hullnak. Ez így van, vagy ez véletlen egybeesés?
Hát a vadgesztenyének most már egy pár éve, azt lehet mondani lassan már egy évtizede megfigyelhetjük, hogy a nyár második felében elbarnulnak a levelei, és akár már augusztus végén, szeptember elején a leveleinek nagy részét elhullajtja. Azt is megfigyelhető, hogy ha mondjuk szeptemberben egy ilyen melegebb időjárás jön, tehát egy ilyen vénasszonyok nyara, akkor a fiziológiailag a fa úgy érzi, mintha tavasszal lenne újban, úgyis lehullatta a leveleit, és jön egy újabb meleg, és kivirágzik ősszel. Ez nagyon-nagyon káros a gesztenyefákra, akár az idős gesztenyefákra is, ugyanis a tartalék tápanyagaikat ezzel a virágzással ugye elfogyasztják, sokkal kevesebb tartalékkal tudnak nekiindulni a télnek, így fagykárokat szenvedhetnek, és ha több éven keresztül folyamatosan bekövetkezik ez a korai lombhullás, akár korai virágzás, akkor a nagyon idős, de akár nagyon egészséges fák is néhány éven belül legyengülhetnek, és elpusztulhatnak.
Miért van ez a változás?
Ez a változás egy aknázó múj miatt van, egy vadgesztenye levél aknázó múj miatt, amelyet nem is olyan rég, 1986-ban írtak le tudományra új fajként, az Ohridi tó mellett Macedóniában, és aztán onnan terjedt el egész Európában, de azt hiszem, hogy hallgató van onnan.
Így van, válaszolunk a hallgatónak, és folytatjuk innen. Jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését.
Halló?
Hallgatjuk a kérdését.
Jó napot kívánok! József vagyok, Sáfi Szentgyőről.
Üdvözöljük!
Szeretném a mérnök urat megkérdezni, mivel lehet a vakondot áriasztani el, a kárből kifosztítani?
Tehát a vakond ellen, ugye az egyik legjobb megoldás, hogyha megnézzük, hogy ahogy ássa fel mondjuk a gyebben a járatát, és akkor gyorsan kidobjuk, és elviszük egy olyan helyre, ahol akkor mondjuk nem számít a kártétele.
Igen.
Más pedig, hogy vannak különböző füstpatronok, kémiai növényvédőszerek, ezt az illető legközelebbi növényvédő üzletbe kell bemenni, és ami elérhető, akkor azt esetleg megvásárolni és kipróbálni.
Nagyon szépen köszönöm.
Viszont hallásra, viszont kívánjuk. A vadgesztenye aknázó molyról akkor mit is kell tudni pontosan? Jó távolról indul, de már itt van nálunk.
Hát igen, ahhoz képest nem is olyan távolról. Feltételezik, hogy csak azért most írták le újfajként legalábbis, hogy ilyen hirtelen elterjedt Európában, hogy talán az észak-amerikai kontinensről került be. Nagyon hamar meghódította egész Európát, ugye Dél-Európából indult, és hát gyakorlatilag Romániát már a 90-es évek elején, 94-ben már elérte. Személyesen én 2005-ben már láttam Kolozsváron ilyen kártételt, és egész Nyugat-Európában gyakorlatilag az összes parkban bárhol lévő vadgesztenyefát olyan komolyan megtámadta, hogy gyakorlatilag hirtelen a növényvédő szakemberek nem is tudtak mit kezdeni vele, főleg ugye akik a parkokat rendezték. Aztán ugye, mivel ez egy nagyon jelentős probléma volt, ráálltak a témára, és két-háromféle módszert is kifejlesztettek annak érdekében, hogy a vadgesztenyefákat megóvják. Az egyik kollégám, aki Budaörsön lakik, Budapest mellett, ott például úgy védekeznek a vadgesztenyefák aknázómúj ellen, hogy ilyen nagyon hatalmas, nagy tűzoltó kocsikkal, létrákkal, kitűszintézis gátlóval, egyszer-kétszer, hogyha nagyobb a fertőzés, ritkán ott esetben háromszor is lepermetezik a fákat. De hát ez nyilvánvalóan mindenki el tudja képzelni, hogy egy hatalmas, nagy sor vadgesztenyefa, ugye milyen nagy munkálat ez. Nyilvánvalóan úgy állapítják meg a rajzást, hogy feromoncsapdákat helyeznek ki, és a megfelelő időpontban védekeznek. Nálunk tudom azt, hogy Kolozsváron nagyon sok vadgesztenyefa van. mivel nem tudták a problémát beazonosítani, nagyon sokszor ezekkel a durva metszésekkel próbálták meggyógyítani a fákat, ami nyilvánvalóan még inkább legyengítette. Tudomásom szerint az egyik tájépítész diákom a dolgozatába be is írta, hogy Sepsi Szentgyörgyön sem tudták megmenteni talán a vadgesztenye fákat, de ezt akár egy hallgatónk meg is erősítheti, vagy cáfolhatja. Ott is kivágták a gesztenye fákat. Azt hiszem, hogy megint hallgató.
Újabb hallgató a vonalban, le innen folytatjuk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Vásárhelyről kérdezném, hogy az a díszfa, a hibiszkusz, ami most virágzik, vagy elvirágzott már, most ősszel átültethető?
Igen, tehát a legjobb átültetés és időszak, az őszi időszak, még talán egy kicsit várjunk, hogy tehát fejezze be teljesen a vegetációját, az se gond, hogyha a levele is már ugye elkezdenek lehullni, tehát hogy amikor ő készülne fel gyakorlatilag a télre, azelőtt, tehát valamikor úgy szeptember végén, október elején lenne.
Igen, és akkor le kell metszeni az elnyílt virágokat?
Igen. De hát igen. Azok a gondolom leesnek maguktól, tehát jó lenne megvárni, hogy essenek le maguktól, tehát
azután... De ott marad az a mag.
Értem, azokat el lehet távolítani természetesen.
Jó. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, viszonthallásra. Tehát nálunk még az volt a módszer, hogy kivágták ezeket a vadgesztenyefákat, és mit lehetne tenni nálunk, milyen módszer
igen,
van
tehát
erre?
Gyakorlatilag a kártevő az egy nagyon pici mólylepke, a tojásait a levélre rakja, a levél berágja magát a levélbe, és a két bőrszövet között, epidermis között rág, ezt úgy nevezik, hogy aknát készít, foltaknát készít, és egy levélen, vagy legalábbis egy levélzeten megfigyeltek már 300-nál több aknát is, tehát nyilvánvalóan, hogy ennyi akna van a levélen, körülbelül egy centis az átmérője, akkor gyakorlatilag az egész levél elpusztul. Egy nagyon megfelelő és jó módszer a fák injektálása nálunk még elég újdonságnak számít ez. Néhány évvel ezelőtt mi az egyetemen beállítottunk egy kísérletet, Pál Margit diákkal és Balogha Dalbert kollégámmal, és pedig az abból áll, hogy megnézzük a vadgesztenye fának a törzs méretét, és ebből megállapítjuk, hogy hány injektort kell a fában elhelyezni. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy egy pici kis fúróval, körülbelül egy 8-as fúróval befúrunk a háncs részig, éppen csak, hogy elérjük a háncsot. Ezt a lyukba berakunk egy ilyen kis konnektor szerűséget, ami befele engedi a növényvédőszert, kifele viszont nem, és egy megfelelő injektorral befecskendezzük a növényvédőszert a fa törzsébe. Ezt a kísérülést a fa gyakorlatilag már abban az évben, hát még mondjuk abban az évben nem, de nagyon hamar benövi, tehát túlnövi, meg se látszik a fán, és akkor így a fő szállítóedényeken keresztül gyakorlatilag egész évben van annyi rovarölőszer a frissen képződött levelekben, hogy a vadgesztenyével aknázó múj ellen megfelelő védelmet nyújt. Ezt az Orvosi Egyetem parkjában elvégeztük 10 fán, az Építészeti Liceum udvarán 2 fán, a vízügy mellett szintén 2 fán, és bámulatosak voltak az eredmények, tehát gyakorlatilag augusztus-szeptemberben még szép zöldek voltak a levelek a kezelt fákon, a kezeltlegen pedig nem. Hogyha mondjuk ezt a kezelést elvégeznénk az összes vadgesztenyefán, ami a környéken van, és így ezáltal a vadgesztenyealaknázó múj populációja kicsit visszábszorulna, nem is szükségszerű ezt minden évben elvégezni, csak amikor megint erőre kap ez. Tehát megfigyeltük azt például, hogy egy kezelt fán következő évben sem volt megfigyelhető a kártétel, tehát attól függően, hogy milyen a nyomás, 2-3 évente kellene körülbelül így injektálni ezeket a fákat.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy Székely Zuarherről.
Üdvözlő!
A mérnöküktől szeretném megkérdezni, kis kertem van, és a murkom már a tavaly is a rogyam megütötte, augusztusban már leszáradott, az idén is. Uh-huh. Az idén tavasszal egy párszor egy ilyen általános rogya ellenivel permeteztük, de csak tönkre ment.
Igen, tehát a sárgarépának van az alternáriás betegsége, Az úgy néz ki, hogy először az idősebb levelek gyakorlatilag elbarnulnak, hogyha nagyon közelről megnéznénk ezeket ugye a sárgarépának a leveleit, nagyon pici apró kis körfoltok lennének, de a sárgarépa újabb friss leveleket képez, és érdekes módon ez a betegség csak az idősebb leveleket fertőzi meg, de egy idő után, hogyha a sárgarépa nem tud már új leveleket képezni, akkor ugye a fiatalok is idősebbek lesznek, megfertőznek, a levél elszárad, kis gyökér lesz benne, de nincs rothadás. Ez az egyik betegség. A másik betegség például az Erwinia karotovora, a suspecies karotovora, egy baktérium, amelyik egy ilyen, tehát főleg a gyökér felső részénél egy ilyen vizes, büdös rothadás szint, tehát képében jelentkezik, és akkor gyakorlatilag elrothad a felső része. Van még a lisztharmat, stafilin, tehát nagyon sok betegsége van. Be tudjuk-e azonosítani, hogy vajon melyik betegségről van szó?
Nem rothad.
Tehát a maga a répatesten vannak-e tünetek, vagy csak fent a levélen?
Fönn a levélen a répatest már nem nő tovább,
igen,
inkább mostanra már olyan apró hajszál, úgymond megszőrösödött.
Igen, igen. Úgy szokták ezt nevezni, hogy a sárgarépa szakállasodása. Most ha nagyon-nagyon-nagyon megszakállasodik, megszőrösödik, akkor lehet, hogy fonálférjek szivogatnak a répatesten, tehát ez is egy lehetséges kártétel, tehát itten ugye sok minden okozhatja, mondjuk például lent szivogatják a fonálférgek, emiatt fent elszárad akár a levél, akkor azt kell tenni, hogy
nincs fonálférek benne, nincs. Már nincs benne a sárgarépában benne olyan...
Ja, én elhiszem, hogy nincsen, azt önök nem is látják, azok egész pici kis állatkák, azokat nem nagyon
a
tudjuk, és így van. A most, hogyha ez áll fent, ha nagyon szakállas a sárgarépa, akkor javaslom, hogy egy másik terület vessünk következő évben, hogyha pedig fentről szárad, és amiatt nincs répagyökér, akkor megkérdezném, hogy milyen időszert használtak?
Hát a rogya ellenit, amit használunk az uborkára is, hát most már nem tudom pontosan.
Az uborkánál, hogyha az uborka peronoszpórát azonosítsuk be, hogy azt nevezzük rogyának, akkor a sárgarép alternáriás betegsége pontosan, hogy egy másik csoportba tartozik, az egyik egy óspórás, a második egy aszkuszos gomba, tehát általában az óspórás gombák elleni szerek nem jók az aszkuszos gombák ellen. Na, tehát egy azoxisztrobin hatóanyag, egy difenokonazol hatóanyag, amennyiben a sárgarépa alternáriás betegségről van szó, akkor az megfelelő.
Akkor én az üzletben, ahol az ilyen védőszereket szoktam vásárolni, akkor hogy kérjek én, hogy milyen rogya ellenít egy ilyen?
Mondom, hogy amennyiben a sárgarépa alternáriás betegségéről van szó, de ez egyáltalán nem biztos, akkor az azoxisztrobin hatóanyagot tessék én. Azoxisztrobin.
Igen. És akkor ezt többször kell tavasztó egészen sokáig, vagy hogy?
Hát ezt általában, tehát legalábbis ez az azoxisztrobin egy szisztemikus növényvédőszer, ami azt jelenti, hogy a levelekbe felszívódik, viszont lefele a répatest fele nem fog menni, tehát ilyen szempontból egyáltalán nem kell aggódni. Attól függ, hogy milyen az évjárat, de hát a sárgarépát nem kell sokszor permetezni, szerintem így, indulásból, hogyha megfelelő időszakban kétszer lepermeteznék, valószínűleg elég lenne, de hát nem akarok én ilyet mondani, mert ha olyan lesz az évjárat, önök kétszer lepermetezték, és mégis gond lett, akkor nem mondják azt, hogy rossz tanácsot adtam.
Háromszor lepermeteztük, és most is ugyanúgy augusztus.
Jó, de amivel önök permetezték, és mondjuk így, hogy rádión keresztül beazonosítunk egy betegséget, olyan, mintha vízzel permetezték volna.
Így van.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Este szoktam aluvamat nyergelni. Reggelig tart seje, hogy reggelig tart a szerszámot rárakni. Lovam fejét csillagra gyújt, nem kaptál. Nem is legény seje, hogy gyába legény ki a lányokhoz nem jár. Jaj, annak a kökény szemű lejánynak,
Kérlek, máma, esküszik a babájom. Láb az enyém, most esküszik, mégsem fáj. Hadd tudja meg a világ, hogy a szívem egy kislány, és sosem fáj. Láb az enyém, most esküszik, mégsem fáj. Hadd tudja meg a világ, hogy a szívem egy kislány, és sosem.
Balogh Dénes énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Szó volt itt a fainjektálásról, ezt valami másra használják-e, mérnök úr?
Hát a fainjektálás Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában, meg nagyon sok helyen a Kínában. A fák, parkfák egészségügyi állapotának a javítására, mindenféle növényvédelmi anyag kiutatására használják. Tehát, ha például mondjuk mangán vas hiánya van egy fának, akkor fainjektor, tehát injektálási módszeren keresztül jutatják be ezt a megfelelő tápanyagot, vagy akár gombás betegségek ellen, amelyek felszívódnak a növényben tudunk kiutatni. Tehát gyakorlatilag a fainjektálást nagyon széles körben használják, és nagyon-nagyon elterjedt, mivel hogy ugye nem kell kipermetezni ezeket a növényvédőszereket a környezetbe, tehát mondjuk, ha egy óvoda udvarán van egy fa, vagy akár közparkban van egy fa, sokszor lepermetezik a fákat, ennek a nagyon sok permetszernek van egy munkaegészségügyi várakozás ideje, ami el kell teljen, hogy a területre lépjünk, úgyhogy ezeket mind kikerüli a fainjektálás.
Fél egykor újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, György Lajos vagyok, Udvarhelyről.
Jó napot kívánok.
Üdvözlöm, mérnök urat. Szeretnék kérdezni valamit. Van nekem japán rózsám kettő, egy piros és egy sárga.
Igen.
És a nagyobbik, a piros, az valamikor két évvel ezelőtt gyakorlatilag non-stop virágzott, tehát tele volt rózsával. Állandó jellege 20-25 darab virág volt. Egyszerűen oda lett. Na most én telefonáltam már kétszer be a rádióhoz, ebben a műsorban, még volt az öreg mérnökör, aki nyugdíjban ment. Ő mondta, hogy hát egyet pihen, aztán utána ne busoljak, mert helyre jöjj. Akkor egy másik kollégának elmondom, hogy mit mondtak, az többit meghallgatom a rádióban. És akkor a másik kolléganő volt, aki azt mondta, hogy metszer februárban jól-jól vágjam vissza, és akkor kiújjon. Hát szépen kiújult, de nyomja a leveleket, de virág egy sincs.
Érte.
Akkor megpróbáltam itt a ilyen kertész szakemberekkel, azt mondták, valami foszfátos, hogy hívják, ott vettem én az üllebe, arra locsoltam, hogy na, az is legyen, talán segíti. Nem tudok semmire menni, a leveleket nyomja már nő ki a hátból, de virág már körülbelül a harmadik egyáltalán nincs. Ha esetleg tudna valamit ajánlani, nagyon szépen köszönöm, és meghallgatom a rádióban.
Jó, tehát akkor a teljesség igénye nélkül, mikor virágzott, és ahogy nem virágzott, igen. Valami változás történt a házban.
Semmi.
Tehát nem akkor szereltek központi fűtést,
nem
volt kicserélve az ablak.
Nem, egyáltalán.
Tehát
nem.
Minden azonos, rendben.
Még át is ültettem, mert a kolléganő azt mondta, próbálj meg ültessem által, ez a tavaly volt. Át is ültettem, szépen fejlődik, fényes levelei, gazdag levelek vannak.
Rendben, akkor az átültetés előtt már befejezte a virágzást?
Befejezte azelőtt egy évvel,
értem.
Igen, na.
Na most
köszönöm szépen, meghallgatom a rádióban.
Köszönjük, viszont hallásra.
Tiszteletem.
Mondjuk a választ.
Értem, tehát valószínűleg az is lehetett az oka, hogy a növény a tenyészedényből lévő földből elhasználta azokat a tápanyagokat, amelyek szükségesek azok, hogy ő virágot képezzen. Na most ezt, hogyha ennyire komplex a probléma, és ennyi mindenfélét megpróbált, akkor nyilvánvalóan, hogy az emberi betegségeknél is sokszor egy olyan apró dolog okozza ezt a jelenséget, amihez egy sokkal komplexebb vizsgálat kell, mint mondjuk egy ilyen rádiós betelefonálás, hogy ezt megállapítsuk. Tehát nálunk ez nem egy gyakorlatban bevett dolog, tehát elég nehézkes, de ilyenkor szokás levélanalízist végezni, úgy akkor, mint egy ilyen vérképből, akkor gyakorlatilag megkapjuk, hogy a növény milyen tápanyagokat tud felvenni, van-e valamilyen hiánytünete, a talajból lehet szintén mintát venni, mondjuk egy nagyon egyszerű mérőműszerrel meg lehetne mérni a talajnak az EC szintjét, a sótartalmát, a tápanyagtartalmát, ezekből lehetne következtetni valamire, de hogyha a kedves hallgató már ennyi minden megpróbált, és ennyi szakember utasítását végigkövette, és nem virágzik, akkor így konkrét megoldást telefonon keresztül én se tudok mondani. Mondom, azt kellene, hogy konkrétan megvizsgálni azt a növényt, tehát ez már akkor nem a járóbeteg kategória, hanem be kell vinni a kórházba, ugye meg kell nézni, megvizsgálni, hogy mi lehet az oka.
Sánta András kérdezi, hogy a szelíd gesztenye termeszthető-e a nyárád mentén?
Hát a szelíd gesztenye fát én láttam nyárát szerdán egy utcába, és nem láttam különösebb fagykárokat rajta, legalábbis elég szépen kialakult a koronája. Mindenféleképpen egy picit kockázatos a termesztése, ugyanis azért a melegebb éghajlatot kedveli, hogyha egy olyan mikroklímájú helyet talál itt a nyárád mentén, ahol mondjuk például a kajszi, az őszi barack is kevésbé fagy el, tehát egy picit melegebb, vagy a szőlők ügyé, tehát a fagyérzékenyebb szőlők is jól megteremnek, ott szerintem meg lehet próbálni szelíd gesztenyét termeszteni, de mondom, nem kell elvárni azokat a terméseredményeket, amelyeket a számára optimálisabb éghajlati tényezők biztosítanak. Arra kell viszont vigyázni, hogy a szaporítóanyagot hogy szerezzük be, meg majd, hogyha mondjuk egy ilyen kisebb ültetvényt alakítunk ki, akkor a meccést hogy végezzük, hogy a szelíd gesztenye guignardiás vesszőbetegsége, egy karantén betegség most nálunk, eléggé fertőzi a szelíd gesztenye fákat, tehát Romániában jelenleg ez egy nagyon komoly növényvédelmi probléma, az ágakat, a veszőket támadja meg, és akkor gyakorlatilag, hogyha a fertőzés körbeéri az ágat, akkor elpusztul az egész ágrész, tehát egy nagyon komoly betegségről van szó. Tehát erre már érdemes előzőleg odafigyelni, hogy ezt elkerüljük, és gyakorlatilag, hogyha ezt elkerüljük, akkor nem olyan nagy növényvédelmi kihívás megvédeni a vadgesztenyefát.
Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Márton István vagyok, Székely-Udvarhelyről.
Üdvözöljük!
A mérnök úrtól szeretném megkérdezni, Udvarhelyt van egy úgynevezett sétatér.
Igen.
Az már vagy 110 évvel ezelőtt ültették valamikor régen.
Székely-Udvarhelyi vagyok én is.
Na, és csak negyede van meg. Amit tesznek napról napra, évről évre tönkre, sajnos az itteni vezetés. Na most én vaszaki vagyok lényegében, de mégsem tudok pontosat mondani, viszont annyit tudok, hogy a fagyönty, ami megtámadja az egy élősdi akármi, ahelyett, hogy azt távolították volna el a fákról, a fekete díjró beszélek, ez a
nukus. A hikoridió, igen, van hikoridió és fekete díjró is ott.
Úgy van. Lecsonkították, nem tudom, vásárelő jött a tip, nem tudom. Lecsonkították, az halálra van ítélve. Ahelyett, hogy felmentek volna, mondjuk, és leszedik azt a bizonyos fagyöngyöt. Na most hallottam a gesztenyékkel kapcsolatosan is. Tényleg hamarabb sárgulnak el a levelek, viszont megint ez a csonkítás ön szerint mit csinál pozitívat egyáltalán, mert állítólag vannak olyan okosok, azt mondták, hogy újra van ütetve, persze ilyen kicsit akármilyen bozótokkal, hogy adjon annak fényt. Hát ez vajon helyes gondolkodási mód?
Hát egész konkrétan ugye magának a parknak a meccési stratégiáját nem ismerem, úgyhogy ebben én így inkább nem foglalnék állást. Ha van egy idős fa, akkor azon sokszor érdemes és el is kell végezni fiatalító meccéseket. Na most, hogy ez a fiatalító meccés, ugye ez Vásárhelyen is eléggé sláger téma, mennyire durván avatkozik be az illető fa ágrendszerébe, életébe, erről viták vannak. Ugye a városi parkrendezésnél tehát nem csak a fákat kell figyelembe venni, hanem villanyhálózatot, biztonsági...
Jaj, nincs a probléma. Abszolút,
nagyon sokféle dolgot.
Értem.
Még azt is figyelembe kell venni, hogy manapság nagyon komoly műszerek állnak rendelkezésre eldönteni, hogy egy fa mennyire biztonságosan áll, tehát hogy korhat vagy nem korhat. Hogyha bárki utána néz, az interneten beütheti, van egy magyarországi fejlesztés, az a neve, hogy FAKOP, két P-vel FAKOP, és ez egy olyan ultrahangos rendszer, ami gyakorlatilag a fa törzsét három dimenzióban szimulálja, tehát kiadja és megmutatja, hogy az a fa mennyire van elkorhadva, szilárdi és mennyire stabilan lábán, sőt még a gyökereket is, hogy merre ágaznak, azt is meg lehet nézni, hogyha valamilyen munkálat van, hogy a gyökereket ne sértsük meg. Tehát a műszerek a rendelkezésre állnak, sajnos nincs olyan szakemberhálózat, amely ezeket a műszereket használná, és talán nem is tudom, hogy hogy mondjam, nincs is az az igény rá, hogy nagyon sokszor ezeket a gyönyörű idős fákat a megfelelő szellemi értéküknek megfelelően védjük, vagy akár ápoljuk.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök növényorvos, a marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje. Irén kérdezi, hogy mit lehet tenni a barna színű csórécsigával?
A csigák ellen gyakorlatilag ugye csigaölőszerrel tudunk védekezni. Amennyiben, hát ugye a csigák azok nagyjából éjszaka aktívak, nappal kevésbé látjuk őket, ezért elég nehézkes ezeknek az összeszedegetése, de hogyha oda tudjuk csalogatni egy helyre, egy ilyen kis nedvesebb részt alakítunk ki a kertben, és akkor ott onnan összegyűjtjük, akkor akár az egy megoldás lehet, amennyiben nem, akkor oltatlan mézport kiszorva a területre, vagy a metaldehid hatóanyagú csigaölőszerrel azt, ha kiszorjuk a területre, akkor így tudunk védekezni ellene.
Rózsika kérdezi, hogy a szilvafa kártevők elleni permetezést mikor kell és hányszor kell megejteni egy évben?
Sajnos nem ilyen egyszerű a növényvédelem, hogy én most elmondjam, hogy április 15-én, tehát ugye minden évben változik, de általánosan a szilva kártevőiről, amire nagyon oda kell figyelni, rögtön a virágzás után a poloskaszagú szilvadarás lerakja a tojását a frissen megtermékenyült virágra, tehát termés kezdeményre, és akkor gyakorlatilag a szirom, tehát a virágzás 75%, amikor 75%-os, vagy amikor azt lehet mondani, hogy a sziromhullás már javában tart, akkor már érdemes egy kontakt rovarölőszerrel védekezni a poloskaszagú szilvadarázs ellen, ez egy nagyon fontos védekezés. Amennyiben levéltetvek vannak a szilvafánkon, akkor ezt ismételje meg, amikor már akkorák a levelek és a hajtások, egy szisztemikus rovarölőszeres kezelés. Ahogy elindul a keleti gyümölcsmó és a szilvamójnak a rajzása, ezt figyelhetjük feromoncsapdákkal, vagy hogyha megnézzük egy ilyen átlagos rajzását ennek a szilvamójnak és keleti gyümölcsmójnak, és igazítjuk az azévi időjáráshoz, akkor körülbelül egy megelőző védekezést ezt mindenféleképpen el kell végezni, és hogyha ez a három védekezés nagyon jól sikerült, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából megvagyunk. A kártevők ellen nyilvánvalóan vannak betegségek is, amennyiben még látjuk a fertőzésnek a jelét, akár a károsítást, vagy akár a betegségét, akkor nyilvánvalóan tovább védekezés szükséges.
Csaba kérdezi, hogy tavasszal az orgona virágait, amik elszáradtak, és ott maradtak az ágakon, azt lemetszette, és nem hozott virágot az orgona. Vajon miért van ez? gondolom, hogy lemetszette az új virágokat is.
Következő évben nem te? Nem.
Nem, a tavasszal most, én úgy értem legalábbis, hogy most a tavasszal a rajta maradt, elszáradt virágokat lemetszette, és nem virágzott az idén az orgonája. Ha nem így van, akkor Csabát megkérjük, hogy írjon még egy újabb SMS-t.
Még egyszer. Tehát igen, tehát lemetszett a szárazvirág.
Elvirágzott az orgona. Tavasszal azt metszette le, de nem virágzott az idén. Hát gondolom, hogy lemetszette az új ügyeket
tehát,
is.
Ha aktuális évben mondjuk lemetszette a virágokat, akkor az orgona elvirágzott, azért nem virágzik, és hogyha hogyha a következő évben esetleg nem virágzott, akkor lehet az az oka, hogy lehet, hogy mélyebben metszette ezeket a részeket, és akkor egy vegetatív növekedésre hajlamosította a fát, tehát gyakorlatilag akkor valószínűleg, hogy idén több virágrügy képződik, tehát jövőre akkor sokkal többet fog virágozni. Mint ahogy a termésnél is van ez az alternancia, valószínűleg, hogy itt is ő egy ilyen beavatkozással ezt ért el.
Amúgy az orgonánál a virágrügyek nem az ágvégeken képződnek?
De, az ágvégeken.
És vajon nem az a probléma, hogy lemetszette azokat is?
Valószínűleg az
Irén kérdezi, hogy mit jelent az, hogy füstpatron? Említettük a vakonnál.
Igen, tehát ez egy olyan kis szerkezet, amit behelyezünk a rágcsálók által vájt lyukba, és akkor vagy önmaguktól kezdve gázasodnak, tehát vagy pedig be kell gyújtani, és akkor egy ilyen, mint a csillagszóró szerű rész, csak ugye lefele fordítva, befele nyomja ezt a füstöt.
Mivel lehet a káposztalepke ellen védekezni? Kérdezi egyik hallgatónk.
A káposztalepke ellen a legjobban kitinszintézis gátló növényvédőszerekkel lehet védekezni, például a dimilin növényvédőszer, amelynek diflubenzuron a hatóanyaga, vagy egyéb kontakt rovarölőszerekkel is lehet védekezni. Azt kell viszont tudni, vagy azt érdemes tudni, hogy milyen növényen károsít, mert ha például a fejes káposztán akarjuk megvédeni, akkor a fejes káposzta habitusából kiindulva szisztemikus szert egyáltalán ne használjunk, mert hát azt a növény, ha maga a viaszréteg következtében sem tudja felszívni, és a szisztemikus szer se tud bejutni, tehát teljesen fölösleges, drágább szisztemikus szert használni, tehát a hosszú hatástartam kontakt rovarölőszerek, mint például az előbb említettem kitinszintézisgátlót, vagy juvenil hormon analóg indoxakarbot lehet használni, úgyhogy ezeket.
Talajfertőtlenítést ezen a területen kell végezni, ahol támad a káposztalepke? Ajánlott?
Hát kimondottan a káposztalepke ellen talajfertőtlenítést nem kell végezni.
Zöld tetűvel tele vannak a gyümölcsfák, már többször permeteztem, és nem hatásos. Mivel kéne permetezzem, kérdezi Misi.
Vajon mivel permetezte?
Ő megírta, de nem mondhatom ki.
Én megnézzük.
Nézzük meg, hatóanyagát nem tudom.
Igen, tehát a hatóanyagú szerrel permetezte. Vajon jó minőségi volt-e a permetezés? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy nem lehet az, hogy ezek a zöld tetvek által kibocsátott mészharmat annyira megsokasodott már, hogy emiatt gyakorlatilag ez a növényvédőszer nem tudott eljutni oda, ahol a hatását kifejteni. Ilyenkor az kell, hogy egy picit nagyobb lémennyiséggel fújjuk be, és hogyha nagyon makacsak ezek a levéltetvek, akkor én javaslom a flonikamid hatóanyagú relatív újabb hatásmechanizmusú növényvédőszert, kifejezetten egyenlő szárnyak ellen van, tehát a levéltetvek ellen, tehát flonikamid.
János kérdezi SMS-ben, hogy a szelídgesztenyét átporzás miatt legalább párosan kell telepíteni?
Igen.
Szelídgesztenye állomány van Homorod Karácsonyfalván, mondja az egyik hallgatónk, és egy jó tanács, nem tudom, hogy érdemes-e kipróbálni, de meg lehet tenni, hogy valaki bizonyára megígézte a japán rózsafát, és vessen vizet a bácsi a japán rózsájának. Nem tudjuk, hogy ki írta, de köszönjük szépen. És van még egy SMS-ünk Csabától, hogy bizonyára levágta az orgonának a rügyeit, és azért van ez. Úgyhogy akkor megkaptuk a választ. Rohan az időnk, mérnök úr, a termesztett dísznövényeknél most mire figyelj, milyen kártevők, milyen betegségek jelentkezhetnek?
A termesztett dísznövényeken, főleg akik szabad földön termesztik a krizantémot, azok nagyon figyeljenek oda, mostantól fokozottan kell védekezni a krizantém fehér rozsda ellen. Tavaly egy nagyon fehér rozsdás év volt, ha így lehet ezt mondani, tehát nagyon sok dísznövénytermesztőtől hallottam azt, hogy a szabadföldi krizantémon elhatalmasodott ez a betegség. Idén még ezért telefonhívást nem kaptam, amúgy én is járok ki dísznövénytermesztőkhöz, úgyhogy én is úgy vélem, hogy az idei nem lesz olyan fehér rozsdás év, viszont azért ettől az időszaktól kezdve figyeljünk oda, tehát inkább legyünk körültekintőek, előzzük meg, és akkor valószínűleg, hogy kevesebb gondunk lesz vele.
Egyik hallgatónk a Goji bogyójáról érdeklődik. Nem tudunk neki válaszolni, de adás után felhívom és elmondom, hogy Kádár Tiamér László uzoni kertészmérnök foglalkozik ezzel, és akkor bizonyára tanácsot tud adni önnek. Növénytársítással lehet-e csökkenteni a vegyszeres kezelések számát, mérnök úr?
Egyértelműen lehet csökkenteni, tehát vannak olyan növények, amelyek vonzák a kártevők természetes ellenségeit, és akkor ezen természetes ellenségek egy kis biokertben bizony megfelelően lecsökkenthetik a kijuttatandó növényvédőszer mennyiséget. Hát érdemes, aki otthon kis kertben kertészkedik, érdemes ennek utána nézni. Nyilvánvalóan sokkal nagyobb szakértelem kell, sokkal nagyobb kézimunkaigény kell hozzá, de mindenki szereti az egészséges, növényvédőszermentes terményeket elfogyasztani, úgyhogy akinek erre van lehetősége, ideje, türelme, mindenféleképpen ajánlom.
Marosvásárhelyieknek és a Marosvásárhely környékieknek egy jó hír, hogy a Forgatagon pénteken a növényorvos dr. Bálint János kertészmérnök válaszol az önök kérdéseire. Pontosan hol ezt tudjuk, mert a programban nem szerepel.
Igen, sajnos a programban nem szerepel, tehát pénteken 3 órától, akár ebben a műsorban, élőben is fogok válaszolni a kérdésekre. A Forgatagon elhelyezett Szapiencia sátorban kell majd keresni ezt a programot pénteken 3-tól.
Ha olyan problémával jelentkeznek, és hoznak mondjuk egy levelet, egy ágat, megtehetik?
Persze, csak is szóba gondolom, mert sokkal nyilvánvalóan, jobb. Nyilvánvalóan. Most a lehetőségekhez mérten mindenféle műszert nem tudunk oda kivinni, de amit tudunk, azt megnézzünk, és a kis mobil műszereinket is egy néhányat kiviszünk, úgyhogy lehet, hogy diagnosztizálni is így könnyebben tudjuk a gondokat.
Szombaton viszont én úgy tudom, hogy a Mikulás virág hiánytüneteiről lesz egy előadás, vagy egy beszélgetés, szintén a mérnök úrral?
Igen, tehát dísznövény termesztők, akik ugye komolyabban foglalkoznak a dísznövényekkel, azok most gyakorlatilag nemrég kezdték el a Mikulás virág termesztését, tehát úgy gondoltam, amikor felkértek el az eladásra, hogyha ennek a termesztését, mármint a hiány tüneteit és tápoldatozását beszéljük át, akkor ez egy nagyon konkrét aktuális téma. Aki nem termeszt Mikulás virágot, annak pedig azért ajánlanám, mert a tápoldatozásról, hiánytünetekre legyen általános kép, az gyakorlatilag ráhúzható több kultúrára is, tehát ilyen szempontból remélem azt, hogy egy hasznos előadás lesz.
És egy utolsó SMS jött Istvántól, hogy a növényvédő szerként a csalánleve hatásos-e?
Egyértelműen igen, gombaölő hatása van. Nagyon sok biotermesztési irodalom ajánlja.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire augusztus közepén érdemes odafigyelni. A kertet lehetőleg a reggeli órákban öntözzük, amíg a föld még hűvös és nedves. Ebben az állapotában a talaj jól felszívja a vizet, így nem megy túl sok kárba a párolgás miatt. Esőztető berendezéssel vagy öntöző rózsával különösen hatékony az öntözés. Az apró vízcseppek jól szétoszlanak és gyorsan felszívódnak. Ezzel ellentétben a folytonos vízsugár könnyen elmoshatja a földet, ráadásul rövid idő alatt túl sok víz jut egy kisebb felületre, aminek a legnagyobb része elfolyik anélkül, hogy a talajba kerülne. Ha csupán egy-egy növényt kell megöntöznünk, akkor a vizet öntöző csövön keresztül juttassuk közvetlenül a föld felszínére. A levelek így szárazak maradnak, és nem fenyegetik a növényt az olyan gombás megbetegedések, mint a szürkepenész, a korompenész vagy a rozsdapenész. Használjuk fel a gyepnyírásból származó fűhulladékot az ágyások mulcsolásához a napsütéses napokban. Ez elnyomja a gyomok csíráit, és hosszabb ideig nedvesen tartja a talajt. Ha a zivatar az erkélyen, kárt okozott a növények leveleiben, ezeket azonnal el kell távolítani, máskülönben a sérülések helyét megtámadhatják a betegségek, a visszavágás ráadásul serkenti az új hajtások kialakulását. Aki a hajtások végéből új növényeket akar gyökeresztetni, most ideális feltételek vannak. Válasszunk olyan erős hajtásokat, amelyek még nem fások. A zöld lerakódást a padlóburkolaton úgy lehet elkerülni, ha a virágedényeket alátétre helyezzük, vagy pedig a cserepeket időnként kicsit tovább költöztetjük. Az algák és más apró élőlények, amelyek felelősek a zöld lerakódásért, csak a nedves árnyékban érzik jól magukat. Ha védtelenül maradnak a napsütésben, fejlődésük leáll.
Kocsmáros méne savanyú a bóra, olyan, mint a valóságos vadalma. Kocsmáros né cukrozza meg savanyú borra, adja nékem ráadásul a lányát. Kocsmáros né cukrozza meg savanyú borra, adja nékem ráadásul a lányát.
Kedves hallgatóink, a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk 50 lejes vásárlási utalványt nyert, amire díszcseréket vásárolhat a cég fenyédi vagy csíkmadarasi üzleteiben. Két hete azt kérdeztük, hogy milyen növény a díszpipacs, a helyes válasz 2 éves, tehát normális körülmények között 2 éves a díszpipacs. 16 játékos küldött megfejtést, ebből sajnos egy tudta a helyes választ, ő Gábor Margit fenyédi hallgatunk, tehát ő nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt, vele műsor után megbeszéljük, hogy hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk október 5-éig, aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Megkérek mindenkit, hogy a honlapunkra ne írjon választ adatvédelmi szempontból, most pedig mondom a kérdést. Hogy nevezzük a fűféléket írtó vegyszereket gyűjtő néven? A. Graminicid, B. Herbicid, C. Nematocid. Megismételem a kérdést. Hogy nevezzük a fűféléket írtó vegyszereket gyűjtő néven? Graminicid, herbicid vagy nematocid? Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Bálint János marosvásárhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédjének. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a figyelmet.
Műsorunkkal legközelebb szeptember 9-én jelentkezünk, meghívottunk dr. Péter Mária egyetemi előadó tanár lesz, akivel az ősszel gyűjthető gyógynövényekről beszélgetünk. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Zágomból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Gegesről hallhatnak, perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. És ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Dorin Tomá volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
babám a fekete szőlő. Te voltál az igazi szerető.
Bocsásd meg, ha valam, valahogy tettem, ellened a babám rosszat cselekedtem. Bocsásd meg, ha valam, valahogy tettem, ellened a babám rosszat cselekedtem.
Kinek fordult babám azt a díszjegyket? Kislány, kié vagy?